Márk evangéliuma 6. fejezetéből a 30. verstől olvasok Isten igéjét. Márk evangéliuma 6. fejezet 30. versétől. Az apostolok visszatértek Jézushoz, és elbeszélték neki mindazt, amit tettek és tanítottak. Ő pedig így szólt hozzájuk: jöjjetek velem csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kicsit. Mert olyan sokan voltak, akik odaérkeztek, és akik elindultak, hogy még enni sem volt idejük. Elhajóztak tehát egy lakatlan helyre magukban. De sokan meglátták és felismerték őt, amikor elindultak, ezért minden városból összefutottak oda, és megelőzték őket. Amikor Jézus kiszállt és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket. Mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, és kezdte őket sok mindenre tanítani. De amikor az idő már későre járt, oda mentek hozzá tanítványai, és ezt mondták neki: lakatlan ez a hely, és az idő már későre jár. Bocsásd el őket, hogy a környező településekre és falvakba menve ennivalót vegyenek maguknak. Ő azonban így válaszolt nekik: ti adjatok nekik enni. Mire ők ezt mondták neki: talán mi menjünk el és vegyünk 200 dénárért kenyeret, hogy enni adhassunk nekik. Jézus azonban megkérdezte tőlük: hány kenyeretek van? Menjetek, nézzétek meg. Amikor megnézték, így szóltak: 5 kenyerünk van, meg 2 halunk. Ekkor megparancsolta nekik, hogy ültessenek le mindenkit egy-egy csoportba a zöld fűre. Le is ültek 100-as és 50-es csoportokban. Ekkor Jézus vette az 5 kenyeret és 2 halat, feltekintett az égre, megáldotta és megtörte a kenyereket, majd átadta a tanítványoknak, hogy tegyék eléjük. És a 2 halat is elosztotta mindnyájuknak. Miután mind ettek és jól is laktak, összeszedték a kenyérdarabokat 12 telekosárral, és azt is, ami a halakból maradt. Akik pedig ettek a kenyerekből, 5000-en voltak, csak férfiak. Isten igéje bőséges gondoskodásról szól, ami Urunk Jézus Krisztushoz van kötve, hiszen ő az, aki valóban a bőségnek, a gazdagságnak az ura. Noha gazdag lévén szegény élet érettünk, de azért, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Hát akkor milyen az Isten gazdagsága a mennyben, hogyha ő gazdag lévén szegény élet értünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Mi gyakran éhezünk, emberek, nem csak kenyér után való éhség van, hanem van ige után való éhség is, bár ha így általában beszélünk az emberekről, akkor azt mondhatjuk, hogy inkább van kenyér után való éhség, vágyakozás, földi javak után és földi gazdagság után való vágyakozás, mint a lelki javak és a lelki gazdagság után való vágyakozás. Valahol ezt a mondatot olvastam, hogy éhe kenyérnek, éhe a szónak, éhe a szépnek, éhe sok mindennek hajt minket. Ez valóban igaz, hogy valami éhség hajtja az embereket. Egy prófétai ige azt mondja, hogy támasztok az emberi szívekben, nem kenyérben való éhséget, hanem az Isten igéjének a hallgatása után való éhséget. Én úgy látom, hogy akkor ott beteljesedett ez. Ott a galileai tónak a közelségében, ahol Jézus volt, ahol összefutottak az emberek, ez beteljesedett, hogy valóban vágyakoztak arra, hogy a Jézus által jövő közvetített áldásokban részesüljenek. Akár legyen az gyógyulás, akár pedig az Isten igéjének a hallgatása. Csodálatos idők voltak azok. Ahogy változnak az idők, így az emberi szívekben is felfelkél a vágyakozás. Különösen, hogyha megrendítő dolgok történnek ebben a világban, akkor az emberek csalódottá válnak, és látják azt, hogy ennyi az élet, és hogy ilyen sok baj van itt, és hogy akkor kell, hogy több legyen, mint hogy csupán földi javak és testi javak töltsenek be bennünket. Kell, hogy valami több legyen, és akkor elkezdenek az emberek vágyakozni, és ez összefügg valami lelki megújulással, ébredéssel, és Isten betölti az embereknek a szükségét, hogyha valóban vágyakoznak. Van egy áldott megtapasztalása a hívőknek, az, hogy az Úr mellett soha sem szűkölködünk. Ha néha meg is engedte az Úr, hogy ilyen próba alá kerüljünk, szükséget szenvedjünk, de ez csak próba volt, hogy azután még inkább megújuljon rajtunk az Isten gondoskodása, gondviselése. Ezért mondhatta Dávid király a következőket: az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, és az igazság ösvényei vezet engem az ő nevéért. És így tovább. Itt nem csak testi javakról van szó, hanem lelki-szellemi javakról is szó van. Az egész életünkről. Hiszen nem lehet külön választani. Bár Jézus azt mondja, hogy több a lélek, mint a test, és a test is több, mint a táplálék, és így tovább. Ezekről beszél Jézus a hegyi beszédben, csodálatos tanításaiban. A Biblia viszont azt mondja, hogy nem a földi javaknak a halmozásában van az igazi élet, hanem a lelki javakban való gazdagságban. A lelki gazdagságban. Isten azért küldte az ő fiát erre a földre, hogy lélekben gazdagodjunk meg. Azt mondja Jézus, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. És az is meg van írva, azt mondja Jézus, hogy aki én hozzám jön, azt nem küldöm el üresen. Most ebben a történetben ez is beteljesedett. Akik ő hozzá jöttek, azokat nem küldte el üresen. Tanítványok el akarták küldeni őket. Ugye hát előbb részesültek sok-sok áldásban már, hallgatták a tanítást, gyógyulások is történtek, de ugyanakkor már este felé, hát tanítványok el akarták bocsátani őket, hogy Uram, hát engedd el őket, hadd menjenek, és akkor a falvakba, környező falvakba vegyenek valami ennivalót maguknak. Ez lett volna emberileg a legegyszerűbb megoldás. De Jézus nem ezt választotta. Mégis most egy kicsit próbáljunk visszatérni, és beszéljünk egy pár gondolatban az Úr bőséges gondoskodásáról lelki javakban, javakkal. Itt azt olvassuk az igében, hogy látta Jézus, hogy mennyire keresik őt. Annyira keresték őt, hogy amikor ugye Jézus el akart menni, pihenni a tanítványokkal, akik misszió útról tértek vissza egy kis időre, mondjuk egy napra, akkor észrevették, hogy milyen irányba indultak el, és szinte megelőzték őket, és már ott voltak a helyszínen, mire ők megérkeztek, úgyhogy itt pihenésről szó sem lehetett. Tehát valahogy az emberek éhezték és szomjózták a Jézusnak a közelségét és az áldásokat, amiket az Úrtól kaptak. Jézus látta, hogy olyan nagy a sokaság, és rengeteg ember van, aki hallgatni akarja őt, és amikor megérkeztek a túlsó partra, akkor már ott volt a sokaság, és Jézus pedig foglalkozott velük. Mit mondott? Mit mond az ige az Úr Jézusról, hogy milyennek látta a sokaságot? Mint a pásztor nélkül való juhok. Milyenek a pásztor nélkül való juhok? Hát, gazdátlanok, tévelyeknek is, mert igencsak, ha nincs gazda, akkor a juhok el tényfelegnek, eltévelyednek. Milyenek a pásztor nélkül való juhok? Éheznek, szomjaznak, védelem nélkül vannak. És azt mondom én, hogy ma is igaz ez, nagy igazság ez, mert akik az áldott pásztor nélkül vannak, azok ma is gazdátlanok, nincs igazi gazdájuk, tévelyegnek, éheznek, szomjaznak, védelem nélkül vannak. Ez ma is igaz. Péter apostol írja, hogy olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok. De most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. És ez igaz ránk nézve is. Amíg nem ismertük meg Jézust, és nem döntöttünk mellette, és nem köteleztük el magunkat, mellette nem lettünk elkötelezett keresztények, addig olyanok voltunk, mint a tévelygő juhok, és ilyen ma is minden ember Jézus nélkül. Ugye lettek volna vezetőik ezeknek az embereknek, hiszen ott voltak a főpapok, a zsidóságban ott voltak a papok, ott voltak a léviták, ott voltak a farizeusok, az írástudók, de sajnos mit mond róluk Jézus? Azt mondja róluk, hogy a vezetőik vakok voltak, és a vezetőik nem tudták betölteni az ő hivatásukat, tisztségüket. Márpedig, hogyha a vak vezet világtalant, akkor mind a ketten berembe esnek. És ez ma is így van. Szükségünk van Jézusra. Ragaszkodnunk kell ő hozzá. És ezért nagyon imádkozni kell azért is, hogy az Úr adjon lelkipásztort, e közösség érére is, de addig is fogjunk össze, testvérek, és tegyük a dolgunkat, ragaszkodjunk az Úrhoz, egymáshoz, a jelenlegi vezetőkhöz, és éljünk az Isten dicsőségére, mert szüksége van ránk, ennek a világnak, a körülöttünk levő embereknek, akik tévelyegnek és gazda nélkül vannak. Jézus noha pihenni szeretett volna tanítványaival együtt, de azt látom az igében, hogy megszánta a sokaságot. Megragadott engem ez a szó, testvérek, hogy Jézus megszánta a sokaságot. Vagyis megesett rajtuk a szíve. Ez a görög szó, megnéztem a görög szót, hogy mi is ennek a gyöke, és ez a szó azt jelenti, hogy egy belülről, egy belső belülről fakadó szívből jövő könyületről van szó. Tettekre indító szeretetről, ami belülről fakad. Hogy Jézus teljes belső, bensejében, lelkében, isteni világában megszánta, látta ezeknek az embereknek minden elesettségét, minden nyomorúságát, és ez semmiképpen nem azt jelenti soha az igazi megszállás és az igazi együttérzés, hogy ez tettek nélkül való sajnálkozás. Az más, az egészen más. Tettek nélkül való sajnálkozás, abból nem kérünk. Abból senki nem kér. De ha megérzik az emberek, hogy mi valóban igazán átérezzük az ő helyzetüket szívből, lélekből, belső világunkban, akkor ez megfogja őket. Akkor ez megindítja őket. És Jézus kész volt adni az embereknek mindazt, amire szükségük volt. Gyógyítást, tanítást, evangélium hirdetést, mindent, amire csak szükségük volt. Jézus jól tartotta a sokaságot igével, az ő gyógyító erejével, hatalmával, lelki kenyérrel. Tudjuk az evangéliumokból, hogy vezérige volt az, amit már keresztelő is mondott, aztán Jézus még jobban aláhúzta és kiemelte, hogy térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Nem egy olyan különleges körmönfont magyarázatok, törvény magyarázatok, hogy hát akkor rengeteg tanítás, és hogy mit kell tenni, amit az ember nem is tud már fölfogni, megjegyezni, hanem egyszerűen, mint egy letisztultan ez, hogy az embernek meg kell térni, és hinni kell az evangéliumban. Vajon az emberek akarnak-e hinni? Mert akarni is kell. Vágyakozni kell. Isten felé kell fordulni. És ha valaki így hallgatja, tényleg vágyakozó szívvel, Isten felé fordulással hallgatja az evangéliumot, akkor annak az életében az áldást hoz. Akkor eljut oda, hogy tényleg átadja az életét, átadja a gondolatait, átadja az életét, és Isten uralma alá helyezi magát. Mert ebben áll az Isten országa. Oda helyezni magunkat az Isten szellemi uralma alá. Alárendelni magunkat. Dönteni a legjobb pásztor mellett, az Úr Jézus Krisztus mellett, akinek kiterjed a figyelme egész életünkre. Itt vagyunk ezen a földön, testben, lélekben, itt vagyunk rengeteg problémával, és hinnünk kell azt, hogy az Úrnak a figyelme kiterjed egész életünkre, mindenestől fogva. De első helyre helyezi Jézus azt, hogy a lelkünket, a szellemünket azt helyre állítsa, és betöltse önmagával. Aztán azt látom az igében, hogy bőséges gondoskodás megnyilvánult a testi javakban is. A tanítványok előálltak egy ésszerű javaslattal. Még az az érdekes, hogy nem azt mondták, furcsa is, hogy nem azt mondták, hogy Uram, hát most mit akarsz tenni? Látod, hogy már most itt idő, eltelik az idő lassan, már este felé vagyunk, késő délután, és hát mit akarsz tenni, Uram? Hanem ők álltak alá, elő egy észszerű, egy olyan emberileg kézenfekvő javaslattal. El akarják bocsátani a sokasságot. Mi emberek mindig tudjuk, hogy mit kellene tenni, ugye? Még Jézusnak is megmondjuk, ugye, hogy mit kellene tenni. Uram, ezt tett. Mert mi számolgatunk, mi, pláne a 21. század embere már, ajjaj, már megmondja még az Istennek is, hogy ő mit cselekedjen. De hát nem jól van ez így. De kell látnunk azt, hogy inkább azt kellene kérdezni, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjen? Amit kérdezett abban az első pillanatokban is a Saulus, aki leesett a földre, mert mennyei fény és erő sugározta körül, és levetette őt, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjen? És attól kezdve ő mindig azt kérdezte, és ha talán kimaradt volna az életében, akkor pedig az Úr megállította őt is, meg engem is, meg téged is. Megállít az Úr. Azt mondja Jézus, megállítva a tanítványokat is, hogy adjatok neki ti enni. Hát ha annyira jól tudjátok, hogy mit kéne tenni, hát én azt mondom, hogy akkor most ne bocsássuk el őket, hát jól, itt vannak. Adjatok neki ti enni. Jakab levelében is azt olvassuk, hogy annyira okosak voltak az ókori keresztények is, némelyik annyira okos volt, hogy azt mondogatták, hogy menjetek el, melegedjetek meg, lakjatok jól, ezt mondogatták. És Jakab irgalmatlanul lerántja a leplet, és azt mondja, hogy hát, nagyon okosak vagytok, tudjátok, hogy mit kellene csinálni, de hát nem teszitek meg szeretettel, amit meg kellene tenni. Hát ti adjatok, ne engedjétek el őket, hát fogadjátok be, hogy melegedjenek meg, és adjatok neki enni, hogy lakjanak jól. Mert hát ez a keresztény vendégszeretet. Jézus próbára teszi az ő tanítványait. Ezzel a szóval, ezzel a kifejezéssel próbára teszi őket, hogy ti adjatok nekik enni. Testvérek, ezt talán soha nem felejtették el. Benne van a Bibliában is. Ezt nekünk nem szabad elfelejtenünk, hogy amit az Úr tőlünk vár, ne passzoljuk át másra. Mit teszel a gyülekezetben? Mit teszel az emberek között? Mit teszel a családban? Azt mondja az Úr, neked címezi a dolgot, hogy te. Vajon te mit teszel? Megteszed, amit tenned kell? Elmondható rólad, vagy rólam, hogy ez, ami tőled telt, megtette. És akkor tanítványok ugye megadják a választ, megint csak emberi módon számolgat, utána ki is számolták magukban, már foglalkoztak ezzel a dologgal, és azt mondták, hogy 200 dénár áru kenyér sem elegendő ezeknek, hogy egyenek. Tehát azt meg kéne venni, hát gondolhatjuk azt, hogy ott valamelyik faluba is volt annyi kenyér, abban az időben, hát pékségek se voltak, hát mindenki házilag csinálta a forró köveken lángosszerű kenyeret csináltak. Hát nem voltak sütődék, pékségek, még itt is előre meg kell rendelni. Tehát ez egy lehetetlenség, meg hát oda szállítani, szállító eszközök sem voltak. Hát mi ugye gondolkodunk ilyen dolgokban, de Jézus reális és hatalmas. Jézus reális és hatalmas. Mert azt nézi, hogy mi van, és látja lelki szemeivel, hogy mi lehet. Ez a kettő. Igenis reális, ami Urunk, de ugyanakkor hatalmas. És ő nem változott meg ma sem. Ezért tehát nekünk is reálisnak kell lenni, látni, hogy mi van, és nem kell lebecsülni, ami van, amint van, nem szabad lebecsülni, de ugyanakkor azt is kell látnunk hittel, bizalommal, hogy milyen hatalmas a mi Urunk. Mert ő hatalmas ma is. És meg tudja mutatni az ő hatalmát. Az öt kenyéren és a két halon. Soha nem szabad oda eljutnunk, testvérek, és egy gyülekezetnek oda eljutni, hogy csupán csak emberileg számolgatunk. Nem szabad oda eljutnunk, hogy hát talán most ne rendezzünk egy evangelizációt, mert hát sokba fog kerülni. Nem szabad. Akár mennyibe kerül, az Úr majd kirendeli. Ha tényleg az Úrtól van, hogy mi emberekért akarunk dolgozni, tevékenykedni, embereket akarunk megmenteni, akkor az Úr tudja ezt, és ő kirendeli, mint ahogy eddig is kirendelte. És lám, amikor Jézus kezébe veszi a dolgot, kezébe veszi a kenyereket és a halakat, akkor csoda történik. A tanítványok a láthatókra néznek. Jézus nem csak a láthatókra néz, hanem a láthatatlanokra is. Igen, énekelhetjük, hinni taníts, Uram, kérni taníts. Ne csak a láthatókra nézzünk, hanem a láthatatlanokra. És számítsunk Isten segítségére minden helyzetben, minden időben, akár egyénileg, akár gyülekezetileg, akár a missziót tekintve. Itt azt látom, hogy az Úr Jézus Krisztus nem csak pásztorként, hanem királyként cselekedett. Királyi gazdagsággal, mint Isten fia, mint mennyei király, olyan gazdagon cselekedett. A Biblia arra tanít minket, testvérek, hogy az Úr hűségesen gondoskodott az övéiről, és általában az emberekről. Az Úr Jézus egy alkalommal már egy világvasárnap tájékán szenvedései előtt megkérdezi a tanítványokat, hogy volt-e valamilyen fogyatkozásotok, amióta velem vagytok. pedig hát tudjuk, hogy mindenüket elhagyták, ott hagyták a hálókat, a vámszedő asztalt, és stb. És követték Jézust is. Azt mondja, hogy volt-e valamilyen fogyatkozásotok, amióta velem vagytok? Azt mondták, semmiben. Csodálatos dolog ez. És a Biblia azt mondja, hogy az oroszlánok szűkölködnek, de az Isten gyermekeiről az Úr gondot visel. Ha neki adod az életedet, ha az övé vagy, ő nem hagy el téged. Tanít minket ez az ige arra, hogy az Úr gondoskodik rólunk. Jézus kezébe veszi a kenyereket, halakat, felemeli a tekintetét, és hálát ad az Istennek. Hát még nem is sokasodtak meg azok a kenyerek, de ő már hálát ad. Ez aztán az igazi hálaadás. Mert még ott van az 5 kenyér, meg a 2 hal, de ő már hálát ad, és látja szeme előtt, hogy az egész sokaságnak 5000 ember, 5000 férfi csak, azt mondja Márk. Csak 5000 férfi. Hát akkor legalább 2-vel szorozzuk meg. Ugye? Szorozzuk meg legalább 2-vel. Akkor 10000 emberről látja az Úr, hogy 10000 embernek már ott van, és hálát ad. Nem csak a láthatókért kell nekünk hálát adni, testvérek, hanem hálát kellene adni hitben, amit még nem látunk, de az Úr már mutatja, vagyis még nem valósult meg, de lelkileg, szellemileg már látjuk. Van-e látásunk vajon? Sokszor azt mondjuk, hogy kell, hogy látásunk legyen a misszióról, a jövőről, az emberek felől. Istennél van minden hatalom, hogy az emberek megtérjenek, hogy a hívők ne csak a kenyerek meg a halak, hanem hogy hívők is megsokasodjanak, többen legyenek, akik hisznek, és a gyülekezet is növekedjen. A Biblia arra tanít bennünket, hogy az Úr gondoskodik rólunk. Ad nekünk munkát is. Ezért nagyon hálásaknak kell lennünk, és imádnunk kell az Urat, hogyha egy-egy testvérnek is, akinek nem volt munkája, és az Úr munkát adott neki, és adott az Úr jó munkát, vagy talán még jobbat is tud adni, hogyha hűséges. És ad erőt, egészséget, hogy tudj dolgozni, és megáldja a munkát, és annak az eredményét. Aztán azért is hálát kell adnunk, hogyha azt látjuk, hogy az Úr a termő időket a tavalyi évben a termés átlagot tekintve Magyarország szinte kiemelkedő volt. Úgy tudom, nem csak Európában, hanem világszer kiemelkedő volt, hogy milyen átlag termés volt. Hát vannak persze bővebb esztendők, vannak szűkebb esztendők is. Isten kezében van az áldás, hogy ő ad termő időket. Ezzel akarja az embereket is tanítani, nevelni, hogy ő ad esőket. És ugyanakkor néha megmutatja azt is, hogyha nincs eső, akkor pedig ember mit érhet a munkád? Szinte semmit nem érhet a munkád. Felhozza napját jókra és hamisakra, esőt ár mind az igazaknak, mind a gonoszoknak. Ezt látnunk kell. Az Úr gondot visel az igazakra, a hívőkre, különleges módon is. Mert azt mondja az ige, a hegyi beszéd, keressétek először az országát, és annak igazságát, ezek mind megadatnak nektek. Nézzétek a mezőnek a liliomát is, hogy megáldja az Isten, milyen ruhákba öltözteti. Nézzétek, a kis verebecskéknek is van ennivalójuk. Azok közül sem esik egy a földre az Isten tudta és akarata nélkül. Nem tudom ezen a hideg téli napokban, hogy hány verebecske hull a földre mégis, amelyek, akik megfagynak. Hattyúkat már láttam tévében, hogy belefagyott a vízbe. Ilyen is van. De Isten mégis sok kis verebet és egyéb madarakat, tigókat megtart ebben a hideg időben. És nem tudom, hogy hogyan. Mikor én reggel ugye elindultam, és akkor jöttem a busszal, és már örültem, hogy ide értem, mert várni kellett a busza, és a megállóban bizony hideg volt, és láttam, hogy mínusz 16 fokot mutatotta a mutató. De testvérek, ne aggódjunk, mert aggódni nem szabad. Inkább mindig imádkoznunk kell, hogyha látjuk a problémákat. És ha hiányunk van, akkor mindig először őhozzá menjünk. Ne kapkodjunk, hanem menjünk először őhozzá, ha van valami problémánk. A tanítványok már kitalálták, hogy hogyan kéne megoldani, elbocsátani a sokaságot. Jézus azt mondja, hogy nem. És ő megoldja a kérdést. Az Úrnál mindig van megoldás. Még azt is hozzáfűzöm mindezekhez, hogy mindazonáltal az Úr áldásaival, amit ad nekünk, jól kell élni. Meg kell becsülni az igét is, amelyet kapunk. Forgatni kell a mi szívünkben, mint Mária is forgatta a szívében, meg a ókori keresztények is forgatták az igét a szívükben, meg kell becsülni a kenyeret is. Meg kell becsülni az életet, amit ad nekünk az Isten. Jól kell élni azzal. Beosztással, mértékletesen. Még a maradékot is megbecsülték. 12 teli kosárral összegyűjtöttek. Nem szórták szét. Szörnyű látni azokat a táborokat, bocsánat, hogy ilyen irányba térek ki. Akik jönnek, ugye menekültek, és akkor sok szemét és szétszórva minden. Nagyon-nagyon szomorú látvány az. Királyi vendéglátásban részesült ez a sokaság. De összeszedték a maradék darabokat is. Mert bizonyára, hogy az Úrnak ez volt a parancsa. És ők is így érezték. Azt mondom, hogy a pazarlást a Jóisten nem áldja meg. Mert a pazarlás az a szegénységnek a előszobája. Engedjék meg a testvérek, bár én úgy érzem, kicsit hosszadalmas vagyok, de egyet még azért hadd mondjak el, hogy mennyire fontos az életünknek a bőséges odaszánása a kereső emberek számára. Ez úgy megdöbbentett engem is ez az üzenet, és így adom tovább a testvéreknek. Mert azt látom itt az igében, hogy Jézus bőségesen odaszánta magát a kereső emberek számára. Tanítványok missziótról jönnek haza, pihenniük kellene, de nem tudnak pihenni. Azt mondja az ige, még enni sem volt idejük, annyira keresték őket. Ugyanakkor szomorú gyászhír jön hozzájuk a keresztelő halál, hogy ugye Heródes kivégeztette őt, lefejeztette. Ezt is fel kellene dolgozni. De a kereső lelkek már ott vannak, és nem lehet pihenni, se testileg, se lelkileg. Ott látták már a parton, hogy közeltek a parthoz a hatalmas sokaságot. Emberileg talán el lehetne képzelni, hogy hát képtelenség már most ezt mind betölteni, kiszolgálni, hát forduljunk talán vissza. De Jézus soha nem tett ilyet. Soha nem tett ilyet. Lehet, hogy emberek már tettek ilyet, de Istennek az igazi szolgái, azok sem tettek ilyet, hanem föláldozták az életüket az Úr oltárán. Fiatal lelkipásztorként meg kellett tanulnom azt, testvérek, hogy az időmet nem én osztom be, hanem az Úr. Amíg én akartam beosztani az időmet, leblokkoltam. Merevvé, szeretetlenné váltam. Már megint jönnek, már megint keresnek, de ha engedtem, hogy az Úr oszta be az időmet, és talán felborítsa napi tervemet, akkor az Úr felszabadított a szeretetre és a szolgálatra. És ez nem csak a lelki pásztorokra vonatkozik, hanem vonatkozik a nyugdíjasokra is, akiknek sok idejük van, de mindenkire vonatkozik. Engedd, hogy az Úr ossza be az idődet. És hogyha int az óra, akkor jöjj a gyülekezetbe is, mert szükség van. Mert nem vagyunk olyan sokan testvérek, és talán kicsit kevesebbünk is, de szükség van mindenkire. Jöjj a gyülekezetbe. Tartsunk össze, fogjunk össze. Imádkozzunk egymásért, az áldásért. Vasárnap, délelőtt. Már délután már elhagytuk. De vasárnap délelőtt akkor valóban fogjunk össze. És legyünk együtt is. Akkor kedden azt mondtuk, hogy akkor legyen Biblia óra. Előtte 4-től ima közösség, hogy imádkozzunk, ima témákat vigyünk az Úr elé. Kellene, hogy jobban, többen jöjjenek, akik csak megtehetik. És ha sokan jönnének, az sem lenne baj. Szétosztálnánk az ima témákat, vagy 2-3 csoportban is imádkoznak. És a Biblia óra is ott van. És fontos volna az, hogy valóban tegyük ezt. Engedjük, hogy az Úr ossza be az időnket. Ilyen kérdéseket tettem fel, hogy van-e időnk az Úr számára? Van-e időnk lelki életünk építése számára? Van-e idő családod építésére a hitben? Van-e időd a gyülekezet számára? Van-e időd emberek, kereső emberek számára? Úgy látom, hogy Jézusnak volt ideje. És ez példa, nagyon nagy példa nekem. Így fogalmaztam meg ezt a gondolatsort, hogy életünk bőséges odaszánása. Nem szűkös, nem szűkösen. Hát, hogy teszek valamit, én is teszek valamit. Nem, nem. Hogyha az Úr bőséges a mi irányunkban, akkor elvárja tőlünk is, tőlem is, tőled is, hogy életünket bőségesen szánjuk oda, tegyük az ő oltárára, a kereső emberek számára, egymás számára. Azzal zárom be, amit a 90. zsoltárban olvasunk, nagyon ismert ige. Uram, taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. És a mi munkánkat tedd maradandóvá. Amen.